Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Kellemes vasárnap délelőtöt kívánok Önnek itt a Korona FM 100-on. Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2016. január 31-én 10 óra múlt 5 perccel. Bele is csapunk, és ahogy néhány perccel már ezelőtt már említettem, hogy mely témákba vágunk bele. Most nézzük ezt egy kicsit üzletesebben. Helyi hírodásainkat követve bizonyára már hallott arról, hogy 2016 bizony fontos év lesz a Kalocsai Szentháromság téren folyó beruházások történetében. Ebben az évben megnyílik ugyanis a Főszékesegyház és a vele szemben épülő Asztriceum Múzeum is. Ez többek között a projekteket koordináló Vörös Márta, az érsekség főépítésze is megerősítette rádiónknak adott interjújában, amelyet egyébként rövidesen teljes hosszában meghallgathat.
A barokk teret azt mindenképpen meg szeretnénk nyitni, de tervünk az is, hogy az altemplumot is. Ezt merem mondani, hogy ebben az évben ezt be fogjuk úgy fejezni, hogy tényleg átjárható lesz.
Részletek mindjárt. Ugyancsak örömteli fejlemény ugye, hogy a Kalocsai Kertvárosi Iskola hivatalos nevén a Fényi Gyula Általános Iskola múlt heti alapítványi bálájáról is jó híreket hozhatunk. Ezeket a Török Krisztina intézményvezető osztja meg Önnel azonnal.
Mindenben volt más a résztvevők számában, és az elmúlt években egyre kevesebb résztvevő vett részt ezeken a bálokon. Most viszont 155 fő volt jelen, ami nagyon nagy szám, majdnem a duplája a tavalyi létszámnak.
Rangos elismerést tudhat magáinak egy Kalocsán készült monográfia, amely tavaly jelent meg, idén pedig elnyerte az év levéltári kiadványa címet. Hogy ez mit is jelent szakmailag, arról a köteten dolgozó Kalocsai főegyházmegyei levéltár vezetőjétől, Lakatos Andortól tudhat meg többet a Turmixban.
A fiatalabb közönség a oktatásban való felhasználhatóság szempontjából több lehetősége is volt a szerzőnek. Egyrészt az a lehetőség, hogy biográfia alapon helyezze el ezt a 18. század az egyházmegyébe.
Már is jövök a részletekkel.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Just
Kiss the Girls volt itt a Korona FM 100-on, 10 perccel járunk 10 óra után, és akkor csapjunk is bele, kezdődjön a Turmix. A hét elején érkezett a hír, hogy a Tóth Tamás szerezte a Kalocsa bácsi főegyházmegye 18. századi megújulása című kötetet, az év levéltári kiadványává választották monográfia kategóriában. A díjat egyébként csütörtökön adták át, ezt megelőzően viszont Vöröst István riporterünknek sikerült telefonon utolérnie Rakatos Andort, a kiadvány testetöltéséért felelős kalocsai főegyházmegyei levéltár vezetőit, aki a rangos elismerésről beszélt nekünk.
Magáról, erről a címről mit kell tudnunk, illetve a kiadványról?
A díjat azt a Magyar Levéltárosok Egyesülete alapította, már több éve működik, és több kategóriában osztanak ki egyébként díjakat. Mi a monográfiák, tanulmánykötetek kategóriában nyertük el ezt az első helyezést most a 2015-ös évben. A könyv pedig a Kalocsa bácsi főegyházmegye 18. századi megújulása, melyik a múlt év folyamán itt Kalocsán is, Budapesten is több helyen volt bemutatva, és egy összegző kiadvány a műfajból adódóan, tehát egy ilyen évtizedes előkészítés vagy folyamat eredményet tulajdonképpen a könyv.
Véleményed szerint, vagy kaptatok hivatalos indoklást arról, hanem akkor véleményed szerint mi kell ahhoz, hogy egy ilyen rangos elismerést megnyerjen egy kiadvány? Hát gondolom azért több jelölt is van az adott kategóriákban, és azért mégis a legjobbnak lenni ott valami mindig van, valami plusz.
Hát a szempontrendszerről arról tudok, hogy nyilván a kötet tartalmán túl, ami természetesen adódik egy ilyen szakmai kiadványnál, fontos a megszólított közönség is, tehát a kiadványnak a stílusa, jellege, a formája, külalakja, sőt még a költség hatékonysága is, tehát hogy milyen forrásokból sikerült kiadni. Mindezeket a szempontokat figyelembe veszik egy ilyen értékelés során. És valóban az ország összes levéltári kiadványa versenyez ilyenkor, tehát elég széles a mezőny, úgyhogy megtisztelő számunkra, hogy most ezt a könyvet ítélték a legjobbnak.
Azt mondtad, rendkívül fontos a stílus, forma és a tartalom. Hát milyen ez a Tóth Tamás könyv stílus, forma és tartalom tekintetében?
Ugye az az egyik érdekessége, hogy doktori disszertáció, amit alapvetően az alapja a munkának, tehát ezt alapvetően szűk rétegek, kutatók szokták olvasni. Viszont tudatosan lett szélesítve a fiatalabb közönség a oktatásban való felhasználhatóság szempontjából is. Erre több lehetősége is volt a szerzőnek. Egyrészt az a lehetőség, hogy biográfia alapon helyezze el ezt a 18. századot az egyházmegyébe. A biográfia, vagyis az életútnak az ismertetése mindig egy kicsit színesebbé, érdekesebbé teheti a történteket, az intézmények történetét, különösen, ha ilyen összehasonlító életrajzra is lehetőség van, mint itt Kalocsán a két patacsi gyérsek esetében, még nagyon különleges és jó lehetőség. Ezt is kiaknázta a szerző, illetve tulajdonképpen hasznos volt, hogy disszertációként Olaszországban készült, azaz külföldi olvasókat is figyelem kellett venni. Ilyen módon a magyar köztörténeti folyamatok szakkifejezéseket sokkal alaposabban, körültekintőbben kellett elmagyarázni az olvasó számára. Természetesen mindez magában hordozza az ismétlések lehetőségét is intézmények története vagy életrajzok kapcsán egy ilyen nagy munkában, de az a tapasztalat, hogy úgysem elejétől végig olvassák az ilyen vaskos monográfiákat, hanem mindig hogy egy témát keresnek bennük, és erre ilyen módon ideális lett ez a munka.
Ugye, ahogy említetted is a címben, Kalocsa bácsi főegyházmegye 18. század, a patasi csérsekek idejéről szól ez a bizonyos monográfia. Tartalom tekintetében találhatunk ebbe olyan újdonságokat, vagy olyan érdekességet, amelyek korábban esetleg még nem voltak ilyen elérhető formában papírra vetve?
Nyilván, de úgy a apróságok tekintetében is vannak benne újdonságok, egy tényanyagot, történeteket tekintve is, de különösen a legfontosabb újdonság, hogy el van helyezve úgy Magyarország, mint Európa történetében ez a folyamat, tehát amit a Hüdendi zsinat megindít a 16. században, és ugye a török miatt itt késve valósul meg mindegy a reforma, katolikus újjászületés, megújulás Magyarországon. Ennek a helyi megvalósulás ebben a térségben, a Duna-Tisza közén, az valójában egy olyan folyamat, amit lehet távolabbról elhelyezve is vizsgálni, és itt ez is megtörtént. Tehát ilyen nemzetközi összehasonlítást, Magyarországon belüli összehasonlítást kapott a téma, és hát nyilván az olvasók örömére egy ilyen, tehát egy olyan illusztrációs képanyag egészíti ki, ami eddig nem volt jellemző a kiadványainkra, tehát itt egy nagyon terjedelmes színes kép mellélet is megjelent, és az olvasást is nagyon sok kép segíti, ilyen beszúrt kép, amiket aztán gyakran a könyv végén megismétlünk nagyobb méretekben, színesben, hogy részleteiben is tanulmányozhatók legyenek.
Visszatérve egy pár gondolat erejéig magának a kötetnek a megszületésére. Volt szerencsém egy ezen munkában részt vett, úgymond csapattársatokkal beszélgetni, aki azt mondta, hogy hát ez kőkeményen csapatmunka volt. Tehát hogyan kell elképzelni a műhely munkáját egy ilyen kiadvány megszületésének? Mert ugye azt gondolná az ember, hogy a levéltárban ott adatokkal dolgoztok, dokumentumokkal dolgoztok, és ugye azt talán kevésbé köztudott, hogy a Kalocsai levéltárnak rengeteg kiadványa van, saját kiadványa van, mint például ez is. Hogyan éled le a műhely munkáját például ennek a kötetnek?
Ugye most már a kiadványok számát, a gyűjteményi kiadványok nálunk úgy értve könyvtár, levéltár, kincstár együttesét eléri a tizet a számozott önálló kiadványoknak a sora most már. Tehát valóban több kiadvány van, de míg a korábban ezeket gyakran ilyen egy-két személyes munkára alapoztuk, ma már általában többen dolgozunk egy-egy ilyen könyvön. Nyilván a tartalmat meghatározza a szerző, és a jó esetben még a lektornak is az együttműködése, személyisége. Ha itt van egy rendszeres kommunikáció, az már nagyon sokat számít a eredmény szempontjából, de ez még csak az alap, ez még mind a tartalmat érinti, utána a könyv tördelésébe vagy illusztrációjában szintén tőre lehet működni, segíteni lehet. Na most ennek vannak profi szakemberei, nyilván nyomdákban és grafikusokat lehetne itt említeni, viszont azt is tudni kell, hogy egy helyi témát jól illusztrálni valójában helyi tudással lehet. Tehát amint az intézményeink szintjén találunk ilyen embereket, akik tudnak bánni ezekkel a programokkal, és az intézményeinken belül történik ez az illusztráció tördelés, az a tartalom szempontjából még sokkal előnyösebb. És ez történt meg itt az utóbbi években, hogy képesek lettünk intézményen belül végig kísérni egy ilyen könyvkiadási folyamatot. Ezt úgy kell érteni, hogy nyomdakész PDF-et gyártunk, és a nyomda tényleg csak a papírt meg a festéket adja a folyamat végén, tehát föltöltjük a nyomda szerverébe a digitális anyagot, sőt pedig a gyártást valósítják meg. Tehát úgy vélem, hogy ezekkel a legjobb kezekben van a könyvkiadás, hogyha ezt a tartalomhoz közel álló embereknek sikerül megvalósítani, megoldani, és hát, hogy ez sikeres lehet, az ilyen műhely munka arra jó példa ez eddig számomra. Tehát ezt jelenti, hogy van jövője a hasonló műhely munkának a gyűjtemény intézményekben.
És hogyha már jövőről is hasonló műhely munkákról beszélünk, nem is olyan régen a kincstárból Adéllal, Lakatos Adéllal beszélgettünk arról, hogy egy ugyancsak nagyszabású munkában vagytok egy Mária enciklopédia kapcsán. Hát vele mi a helyzet, ő hogy áll?
Igen, ez egy következő kiadvány lesz, amelyben a levéltárunk is érintett. 1950-ben gyűjtötték össze a Mária tisztelet azóta itt az egyházmegyében, és részletes jelentéseket kértek be az akkori plébániákról, lelkészségekről. Ezek meg is születtek, és történelmi alapon próbálták összefoglalni a török utáni vidék környéknek a Mária tiszteletét mindenféle tekintetben, úgy a szokások esetében, mint az ikonográfia, a szobrok, emlékek, útmenti emlékhelyek, vagy akár zarándokhelyek esetében, és ezeket a anyagokat, jelentéseket egybegyűjtve, a mai képanyaggal, fotókkal kiegészítve jelentettünk meg majd egy forráskiadványt erről az időszakról, amiben benne lesz egyébként a 1950-es sematizmusa is az egyházmegyének, vagyis az egyházszervezet akkori helyzetére lesz rátéve ennek a jelentéseknek a sora.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál.
Én is köszönöm.
A vonalban a Lakatos Andort, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetőjét hallotta. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt velünk. Műsorunkat egy jó bulival folytatjuk mindjárt a Messesi Dunaparton, ami nem mellesleg rengeteg pénzt hozott iskolásaink számára is.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100. Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind, so live a life you will. My father told me when I was just a child, these are the nights.
Százon, 6 perccel múlva, 4:11, múlt el 4:11, üdvözlet önnek is, kellemes és szép hétvégét kívánok önnek a Turmixban, folytatjuk is. A múlt héten rendezte meg a Kalocsai Fényi Gyula általános iskola, közismertem nevén a Kertvárosi iskola, az év ezen időszakában hagyományos alapítványi báját. Az összejövetel gyakorlatától egyébként gyakorlatilag ugyanaz volt, mint eddig, de van egy bizonyos szempont, amiben eltért a korábbi gyakorlatot, ami minden elképzelést felülmúlt, az pedig az eredmény, az a siker, amelyet elért a bál. Mindenről szóljon részletesen Török Krisztina intézményvezető, aki már itt is van velünk a vonalban.
Erre már nagy hagyománya van, ugyanis körülbelül 22 éve kezdtük el először a városban a szülők-nevelők báját. Ami lényeges változás volt, hogy eddig mindig az iskola falain belül maradtunk és a folyosón tartottuk meg, most viszont kimentünk messzesre a Kék Duna vendéglőbe, ezért külön köszönet Szávai Zsoltnak, aki a rendelkezésünkre bocsájtotta, és ott tartottuk meg a bált. Ami egy másik változás, és szerintem hatalmas sikert hozott, hogy a szülőkre bíztuk a bált szervezésének a nagy részét, és itt már akkor az SMK-nak is köszönetet tudok mondani ezzel kapcsolatban, ugyanis fantasztikusan jó bált szerveztek, pozitív visszajelzések nagyon sok van, úgyhogy biztos, hogy nagyon jól érezték magukat, és mi pedagógusok is. Kicsit én úgy érzem, hogy merev volt. A szülő nem biztos, hogy szívesen jön be az iskolába, a pedagógus meg a mindennapjait itt tölti, és mind a két félnek egy kis kikapcsolódás, egy kis kimozdulás biztos, hogy nagyon sokat jelentett, és örömmel töltötte ott kint a pár órát, ami a bárról szólt. Mi mindenben volt más a résztvevők számában, és az elmúlt években egyre kevesebb résztvevő vett részt ezeken a bálokon, most viszont 155 fő volt jelen, ami nagyon nagy szám, majdnem a duplája a tavalyi létszámnak. Ezen kívül inkább azt mondom el, hogy pontosan hogy alakult ki, vagy hogy nézett ki a bálunk. Az első részében az igazgatónő beszéde után egy tánc bemutatót tartottak nekünk Friska Katalin tanítványai. Volt egy kicsik párunk, egy alsótagozatos és egy felsőtagozatos párunk. Az alsótagozatosoknál Müller Nóra, Friska Katalánya, illetve Ég Bertalan táncoltak, illetve a felsőtagozatosok közül Vas Máté és Körmös Kármen Diana, ő a nagyasszonyunk katolikus iskolába járt, de Vas Máté párja nagyon-nagyon szépen nyitotta meg a bált ez a tánc. Ezután következett a szülők meglepetése a pedagógusok felé, ugyanis egy játékkal kezdődött ez az egész bál, ami nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett. Utána következett a vacsora, ahol a vacsora végén Geri Gábor kezdett el zenélni. Ő nálunk nagypapa, tehát hozzánk jár az unokája, és nagyon-nagyon kedves volt, hogy ezt elvállalta, és biztosította számunkra a zene első részét, mert az ő zenéjére is igény volt, és utána 11 óra körül jött egy másik stílusú zene, mégpedig egy retro diszkó, ahol Fekete Antalnak és Szakó Szabolcsnak fogunk köszönetet mondani, vagy mondtunk már köszönetet, ugyanis ők biztosították számunkra onnantól kezdve a talpalávalót. Nagyon jó volt, hogy kétféle zene volt, minden korosztályt így megtaláltunk, és mindenki táncolt, tehát állandóan tele volt a táncparkett, ez megint szintén pozitív visszajelzés. Ezután jött a tombola, ahol rengeteg felajánlást kaptunk. Ezek a felajánlások kisebb értéktől egészen a gyertyafényes vacsoráig nagyon-nagyon sok helyről, nagyon sok felajánlás ajánlás érkezett, aminek ugye utána a vendégek voltak az örömteli tulajdonosai, ugyanis megkaptak ugye egy-egy vacsorát, vagy éppen a fődíjat, ami egy bárány volt. És mi is meglepődtünk a végeredményen pozitív értelemben, ugyanis az alapítvány tiszta bevétele 428 ezer forint volt, ami egy fantasztikus összeg, évek óta a legmagasabb, és ez bízom benne, hogy tényleg jönnek a pozitív visszajelzések, hogy ez a jövőre még növelhető is ez az összeg. Természetesen a fő számmal együtt, ugyanis ahogy növekedne a létszám, hogy akkor az alapítványi bevétel is növekedne, amit mindenféleképpen a tanulók különböző tevékenységeire fordítunk majd vissza. Jelen pillanatban ugye az iskola udvarunk kicsit üres, fajátékot, ígéretet kaptunk, hogy kapunk, viszont nagyon szeretnénk, hogy a fajáték mellett ilyen iskolai szabadtéri fitness gépek is lennének az udvaron, amit már a felső tagozatosok is tudnak használni az alsó tagozatosok mellett, mert ugye egy fajátékra nehezebben megy fel egy nyolcadikos, viszont ezt a szabadtéri fitness gépeket, ezeket ők is szívesen használják, akár tanórái kereteken belül, akár tanórán kívül a szabadidő eltöltésére. Én bízom benne, hogy a tavasz folyamán ez megvalósul, ugye azért a jobb időt meg kell várnunk ahhoz, hogy bármiféle műveleteket el tudjunk itt kezdeni, és utána egyeztetve az önkormányzattal, mi is az alapítvánnyal a fitness gépekkel beszállnánk az udvar sportosabb tételével, színesebb tételével, hogy mindenki megtalálja a megfelelő szabadtéri szórakozását. Az önkormányzati részről a fajátékokra megkaptuk az ígéretet, úgyhogy azért mondtam, hogy a fajáték rész az végül is ígérettel megvan, ezért a fitness gépekre szeretnénk fordítani a fennmaradó összeget, tehát ami befolyt most a bárból. Itt az a lényeg, hogyha minél többen jönnek, minél többen érezzük együtt majd jól magunkat, és egy dolgot felejtettem el. Az, hogy mi meghirdettünk egy versenyt, hogy a legtöbb vendéget bár a csalogató osztály, mindig föl lehetett osztályokhoz iratkozni, az jutalomban részesült, támogatjuk a kirándulását, vagy az iskoláját, attól függ, hogy mire szeretnék fölhasználni az összeget, és ez most a második B osztály lett, ahol az osztály létszámnak többszöröse volt a szülői létszám, mert még vendégeket is hívtak. Nagyon-nagyon jól közreműködtek a szülők, és nagyon kitettek magukért, mert tényleg nagy létszámmal jelentek meg. Az, hogy a szülői munkaközösség annyira együtt dolgozott, annyira közösen, és ott a szülők egymást is mozgatták, hogy ez számunkra nagyon nagy segítség volt, és szerintem a bál színvonalát mindenképpen emelte, mert mindenki megtalálta azt a pontot, ahol kikapcsolódhat, ahol jól érezheti magát.
Az elmúlt percekben Török Krisztinát, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola intézmény vezetőjét hallotta, aki egy rendkívül sikeres alapítványi bárról számolt be nekünk itt a Korona FM 100-on a Turmixban. Reméljük, hogy rövidesen a játszótér, illetve az a bizonyos fitness park kialakításának megkezdéséről is mesélhet majd nekünk, és hallhatunk majd. Ahogyan azt is ugye már nagyon, de nagyon régóta reméljük, hogy idén ismét szélesre tárja kapuit a felújítás és az átépítések miatt évek óta zártva tartó Főszékes Egyház, mint műsorunk folytatásából kiderül hamarosan, ez már gyakorlatilag tény.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
On the ride, I can wait another night. Baby, you're the reason. know I can feel the way that I feel when you just hold my hand. Now that we made it this far, why don't we shoot for the stars? Let's go home.
Ilyen itt a Korona FM 100-on, egy perccel múlt el, 10:30, szép napot kívánunk önnek. Hát sokkal szebb volt, mint például az a nap egyébként, amikor egy bizonyos telefonhívást megejtettünk, egy borongós, szeles, hűvös, latyakos téli nap volt, de aztán mindjárt kiderült az ég számunkra, amikor jó híreket hallottunk, sikerült ugyanis mikrofon végre kapnunk a kalocsai érsekség főépítészét, Vörös Mártát, akivel két sok százmilliós beruházás között ingázva sikerült néhány szót váltania Vörös István szerkesztő riporterünknek. A boncolgatás alá esőt témák között szerepelt a Főszékesegyház idei megnyitása és a vele átellenben épülő Asztriceum kivitelezési helyzet jelentése. Nézzük!
2016 egy különleges vízválasztó év lesz az érsekség számára. Ugye az már papírforma szerint is tudott, hogy tavasszal, koranyáron megnyílik az Asztriceum, amelynek a készülő épületében éppen beszélgetünk, és ha minden igaz, ugye ez lesz a templom nyitás éve is.
Igen, mindenképpen. Mind a barokk Székesegyház tere, mind pedig az alatta lévő új altemplom és a körülötte lévő ásatás tekintetében, hiszen ebben az évben már nagyon-nagyon szeretnénk megmutatni teljes valóságában azt a múltat, azt az egységes múltat, amit a barokk is gyönyörűségesen létrehozott itt az Asztriceumban, ebben a történeti épületben, és meg tudjuk mutatni ugye a korai székesegyházak esetében is, már rekonstruált formában.
Január első napjaiban beszélgetünk. Ilyenkor mennyire zavaros még az év, mennyire zavaros az, ami előtted van, vagy ilyenkor már egy nagyon-nagyon letisztult menetrendet látsz, hogy mi történik veled az elkövetkező napokban, hetekben, hónapokban.
Nagyon kemény időszak elé nézünk, illetve vagyunk benne, és nagyon sűrű a feladat, és nagyon sok, nagyon nehéz körülmények között. A Székesegyházban most jelenleg a födém 3 fokos, a levegő 6-7 fokos. Ugyan már állítottunk be ugye fűtési elemeket, azonban még teljességében nem tudjuk fűteni a Székesegyházat, hiszen magát az elektromos bekötést is most készítettük, és nagyon nehéz körülmények között dolgozunk, kint hó van, latyak, sár, építőanyagot bent kell anyagot keverni, bent kell olvasgatni, ha csak a homokra gondolok, amely ugye megfagyott. Nehéz körülmények között, de sokat haladtunk, és látványosan, tehát már olyan rekonstrukciókat is lehet látni, ami gyönyörűséges, korai pillér kötegek restaurálva, köveket visszahelyezve. Most ez az egyik fő tevékenység, hogy mielőtt az üvegfödémeket behelyezzük, a lehető legnagyobb mértékben rakjuk vissza a helyére azokat a kőelemeket, amely a második székesegyház pillérei, falpillérei, falai. Ezeket az elemeket részleges kiegészítve, tehát nem teljességében fogjuk megmutatni, hanem ezt mindig értékelni, mérlegelni kell, hogy mit milyen mértékben mutatok be, egészítek ki. Én azt gondolom, hogy még azt is elmondhatjuk bátran, hogy még mindig új helyeken is találunk új pillér részleteket, hiszen most a legutóbbi napokban a Szentély folyosónál sikerült egy rábontással megtalálni azt a kis falpillér faragott lábazati kőelemet minden pillérnél, amely az akkori folyosónak a kupoláit tartotta, illetve hát a pillér kötegeket tartotta, amelyek alá támasztották ugye a kupolákat. Ebből egy darab a galériában ma is látható, a Nemzeti Galériában, és mi viszont megtaláltuk gyártuk a többi darabját benne a helyén. Tehát olyan szintű, most már a terek helyreállításával és kibontásával és építészeti átszervezésével most már mondhatom, hogy szinte a korai székesegyházat teljes alaprajzában bejárhatóan, megtekinthetően meg fogom tudni mutatni. Gyönyörű, tehát én egyszerűen nem tudok elszabadulni tőle. Nagyon sokáig dolgozunk rajta, amikor egy-egy kőlelet kikerül. Kőműves kollégáim nagy segítségét megköszönöm. Nagyon nehéz munkát végeznek, nagyon csúnya munkát. Ezek durva ásások, por, piszok, sár, szóval nagyon nehéz ezeket megcsinálni, mert egy dolog, hogy az ember kiszedik, kivési a falba, jó magam is vések, hogy kibontsa az ember a kőelemeket, de hát ez azért nagyon sok durva munkával is jár. Nagyon nagy köszönet körrestaurátor kollégáimnak, akik a rekonstrukcióba segítenek, és nem panaszkodnak, amikor egy nehéz követ kell a helyére nehéz körülmények között nehéz terepen mozgatni. És van olyan is, hogy esetleg onnan aztán megint el kell mozgatni, mert hiába a mérés, mégis nem pont odaillő. Hiszen minden kőelem, még az azonos típusok is más-más méretűek, nagyon komoly munkával kell megkeresni azt, hogy ezek hol voltak, hol helyezkedtek el. Ez még a jósága is, hiszen az a pici méret különbség aztán segíti, hogy melyik az ő igazi helye. És hát azért nehéz cipelni ezeket a nehéz köveket ugye egy olyan terepen, ami nem is sík. Mert most, ha az altemplomot megnézzük, most már lassan azért térré válik, lassan kikerül minden olyan föld és sírbontás is folyamatban van. Lassan térré válik, de hát az oldalkápolnáknál vagy a sekrestyék alatt bizony ott még azért nem ilyen terep van.
Hát, hogyha most belépünk a nagy templomba, akkor milyen kép tárul elénk ebben a pillanatban?
Az a kép természetesen, amit múltkor, amikor megnyitottuk a város lakói számára, ugyanaz a kép tárul, annyival, hogy most már kezdik az üvegfödémek kereteit lerögzíteni, és egy hét múlva kezdik behelyezni ezeket a födémeket, tehát ez egy látványos haladás, de hogyha az oldal sekrestjékbe és az oratóriumra fölmegyünk, ott viszont már kész állapotot lehet látni, burkolat is elkészült, gyönyörűséges, már csak a farestauratív munka van hátra, illetve még kőlépcsőknek a rekonstrukciója, vagy kicsit felújítása, de ott már végleges szépségű tereket lehet látni. De még mindig dolgozunk az északi sekrestye alatt, illetve a Szentély folyosón azt a födémet szedtük most szét, illetve azt a feltöltést, amely a pince feletti téglaboltozatot, amely megsüllyedt, és ezt mondtam sokszor, hogy ugye még mindig alá van dúcolva, na most kézbe vettük, mint utolsó lépés a szerkezeti megújítás között. Tehát most már elmondhatjuk, hogy nagyobb szerkezeti hozzányúlás vagy megjavítás ezt követően remélhetőleg már nem lesz. Persze mindig beleakad az ember valamibe, de most már ennek az esélye nagyon kicsi. Itt is sajnos ez a boltozat megrogyott, annak a következtében, hogy a víz azt az acélgerendát, amely az oltárt tartotta, itt a folyosón volt egy mellékoltár, azt tartotta, a felvizesedés miatt elrohadt, és egyszerűen ráterhelt erre a boltozatra is megnyomta. Lényegében ezt meg kell javítanunk. Viszont most itt el lehet mondani, hogy olyan helyen is belebontottunk, ahol a kémént vezették ki. És sajnos a múlt század elején igaz, hogy egy gőzös fűtésnek nagyon örültek, viszont belevéstek egy pillérbe magát a kémént, azt egy fal pillér közepébe vésték, ezzel meggyengítve azt. Tehát ezt most itt a pincének a kitisztításával, ugye megszüntettük a kazánt, bele tudtam bontani a falba, és hát szomorúan láttam, hogy egy fal pillért tettek tönkre. Ezt a pillért legalábbis a pince részen vissza fogjuk falazni, itt megszűnik ez a kémény, most már nincs rá szükség, de meghagyjuk egyébként, hogy bármikor be lehessen kötni, viszont ezeket a statikai állékonyság romlásokat meg fogjuk javítani. Maga a pince rész is kiállító téré válik, látogathatóvá válik, és ugye itt a kazán lejáró ad majd bejáratot, tehát kiépítetten meg lehet majd közelíteni, és nagyon érdekes érdemes lesz, hiszen ahogy lejutunk a pincébe, két irányba elfordulva már ebben a részben is találkozhatunk a II. Székesegyház falmaradványaival. Bejutva a sekrestjék alá a gyönyörűséges falpilléreket, faragott pillérlábazatokat, talpazatokat testközelbe meg lehet majd nézni, és azt az első Székesegyház falmaradványait is testközelben meg lehet tapintani, amely a Szent Istvánkori Székesegyházé. Ez egy nagyon izgalmas, több helyen bejárható, bebújható tér egység az, ami a barokk székesegyház alatt kialakul.
Ezen már részben elébe is mentünk a következő kérdésnek, hogy is mi történik, ha lemegyünk a föld alá? Mi történik, ha felmegyünk a karzatra?
Hát a karzatra felmegyünk, akkor nyilván az újjáépített orgonát fogjuk majd látni. Ezt még most nem, természetesen nem. Itt most ennek a munkáit az is megállította, hogy a fűtést nem tudtuk ugye még biztosítani. Az üvegfödi meg behelyezésével lesz majd az az állapot elérhető, hogy megfelelő hőmérsékletre fel tudjuk fűteni a székesegyházat, és addig azért fa munkákat nem lehet végezni. Tehát ez most egy kicsit megtolja. Nagyon hideg napok voltak az elmúlt időszakban, tehát ezt mindenképpen el lehet mondani, hogy ebben egy kis csúszás van, hogy mikor is kezdik a magát az orgona szerkezetet visszaépíteni. De az nem jelenti azt, hogy nem haladunk, mert már a karzaton tornyosulva láthatjuk a hőszigetelés táblákat előkészítve, felületkezelve a ragasztáshoz, ezek pedig a vasbetonfödém alsó síkjára kerülnek hővédelem miatt, tehát más munkák folynak. A karzat melletti kis szoba is, ami Vilmos atya szobája, egy gyönyörű szép kis könyvtár, amely az ő könyvtára, és ő a Székesegyháznak gyűjti. Egy nagyon szép kis könyvtár fog majd ott kialakulni. Magát a Székesegyházat pedig rövidesen tényleg a portalanítás munkálatai alá vesszük, hiszen ha az üvegfödémek bekerülnek, akkor jön létre az az állapot, amikor is ezt el lehet kezdeni. És akkor tisztulnak meg ismét azok a tagozatok, amelyek hát porosak lettek, de az értékéből természetesen a restaurátori munka értékéből nem veszít. Egyszerűen leporszívozzuk, leportalanítjuk, lefújjuk róla a rárakódott port. Tehát tiszta székesegyházat szeretnénk majd átadni. De a födém alatt pedig most folynak még azok a munkák, amely egyrészt ugye ezeknek a régi, korai pillér alapoknak és a rajtuk lévő pillér talpazatoknak, lábazati faragványoknak, pillérkötegeknek a helyreállítása, restaurálása történik. Másrészt pedig azoknak a síroknak még a feltárása, amely, mint mondtuk korábban, még jelentős számban vannak. Hát még becslésünk szerint biztos, hogy 150-200 sír még mindig van a padló alatt. Nagyon szépen mutatja ez a lelet együttes a korai időszakok temetkezési szokásait, ami természetesen majd a későbbiekben régész kollégáink részletesen el fognak mondani. Viszonylag kis számú, de értelmezhető sír mellékletek is találhatók, egy-egy fülbevaló, gyűrű. Nagyon izgalmas munka ez is, de úgy gondolom most már látszik annak a térnek is a látványa vagy az érzete, ami ott altemplomként kialakul. Biztos, hogy a látogatók számára egy izgalmas, bejárható és egy nagyon érdekes múltfeltáró, múltidéző tér együttes.
Ha viszont kilépünk a templomból, akkor talán ami szemmel látható, és már jó ideje készültem megkérdezni, valahogy mindig elfelejtettem, hogy nem világítanak a tornyok.
Hát azért nem világítanak, mert mint mondtam, az elektromos bekötés betápkábelt ugye most építették ki, tehát most folyamatában van az átkötése. Ez nyilván ez azt jelenti, hogy hát szét kellett szedni mindenféle elektromos csatlakozást, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy jelenleg ugye a kastély felől tápláljuk meg a székesegyházat, és az összes munka arról folyt. Ez viszont nem bírja azt a terhelést, ami a munkákból adódik. Nagyon sok gép dolgozik, nagyon sok lámpával világítunk. A kastélyban is ugye márványlap fűtések már dolgoznak, tehát így muszáj volt levennünk olyan fogyasztókat, hogy úgy mondjam, amely terhelte ezt a rendszert. Hát most lassan-lassan, ahogy ez a munka is azért nagyon bonyolult, de rövidesen az órák is világítani fognak, úgyhogy még egy kis türelmet kérek, de ígérem, hogy utána már ez nem lesz. De hát ebből ebből fakadóan, ugye ha nincs áram, akkor nincs világítás.
Nagy templomot talán úgymond így éterben körbe is jártuk. Végezetül, mielőtt áttérnénk az Asztriceumra, akkor azt mondhatjuk, hogy 2016 a nagy templom nyitás éve lesz.
Hát mindenképpen, mert a barokk teret azt mindenképpen meg szeretnénk nyitni, de mondjuk tervünk az is, hogy az altemplomot is. Ezt merem mondani, hogy ebben az évben ezt be fogjuk úgy fejezni, hogy tényleg átjárható lesz, és a külső munkák azok pedig, mivel szakaszosan készülnek, tehát a Székesegyház melletti terek feltárása, azt már ami kész lesz, tehát most ha látják az északi oldalt, próbáljuk olyan szintre hozni, hogy viszonylag kész állapotot mondhassunk, bár ott is belelóg maga a parkoló rész, tehát az sem lesz teljesen kész, de ugye a térrel kapcsolatosan ezt majd rövidesen ezt a szakaszt is kézbe vesszük, illetve Szentély háta mögötti kápolna koszorú következik, amelyet ezzel együtt egységében szeretném megmutatni. És ott vannak a falak benne a földbe, ott vannak a leletek a földben, tehát ezeket egységében először az északi oldalt, majd már meg is tudnánk mutatni. Tehát a remény az az, hogy amely oldal készen van, azt esetleg meg is nyit. A déli oldalt nyilván ezt a későbbi időszakban fogjuk kézbe venni, de hát egységében nyilván akkor válik teljessé. De ezt már nem lehet úgy kezelni, hogy akkor sehova nem mehessen be senki. Tehát terveink szerint azért már a nyári időszakban ezt jelentősen látogatni lehet.
Tehát a terv az, hogy nyáron már nyilván addigra megnyíló Asztriceummal együtt, gondolom a Főszékesegyház is tudjon fogadni vendégeket.
Igen, az Asztriceum nyitása az egy olyan pillanat, ez ugye június 1 vagy június 15-e, itt azért kaptunk egy 15 nap haladékot, és azért azt látni kell, hogy bár ütemesen halad és tervek szerint, hiszen rengeteg új munka van, amit el kell végezni, itt főleg alapozási problémáink voltak, jelentős többletmunkáink vannak, így mondom, hogy ütem szerint halad, de valójában ugye ahhoz képest hosszabb építési időre van szükség, mint amit előre látni nem lehetett. És emiatt ez a 15 nap nagyon hasznos számunkra, és mint látható ebben a térben is gyönyörű festések vannak a történeti épület belső falain, ami meg nagyon-nagyon lassú, komoly restaurátori munka, hogy vakolatok alól kiszedjük, feltárjuk. Restaurátor kollégáim számosak, itt kopácsolnak egész nap, és hát az eredmény az már most látható, hogy mi nagyszerű, mi grandiózus. Szintén ugye abba a korai múltat idézi, és olyan kulturális érték, olyan művészettörténeti érték, amit itt feltárunk, ami szintén azt mondom, hogy ha nem is páratlan, de jelentős művészettörténeti értékében is, vagy képzőművészeti értékében is jelentős.
A Kalocsa szívében épülő Asztriceum impozáns restaurálás alatt álló szobájában készült interjúnkban Vörös Márta, az érsekség beruházását koordináló főépítésze szólt a párhuzamos munkavégzésről, részleges megnyitásról, illetve a Szentháromság térre irányuló feladatokról. A mérnökasszonnyal továbbra is Vörös István kollégánk beszélget.
Aprólékos, sokrétű munkáról beszélünk, de ezek akár a Főszékesegyház, akár az Asztriceum esetében szemmel látható, hogy párhuzamosan történik. Tehát itt nem az történik, hogy jön egy restaurátor és elkezdi a falat vésni, és akkor itt hónapokig megáll az élet a környéken, hanem attól egy szárnyal odébb folyik az építkezés, tehát hogy ezek mind-mind párhuzamosan történnek.
Igen, hát mint látható, itt már benn vannak a külső új ablakok, készen van az a parkettát fogadó beton felület is, ami alatt több réteg újonnan elkészült, ebbe csövezések is vannak, tehát azért ezt fűtés van az épületben, tehát olyan munkák természetesen folynak, amit hát hol innen most ki kell menni a restaurátoroknak, akkor dolgoznak bent mondjuk a villanyszerelők. Tehát egy ilyen csiki-csuki módon ide-oda küldözgettük az elmúlt időszakban őket, addig egy másik helyiségben dolgoztak, és most a feltárások azok inkább átfogó jellegűek voltak, tehát az épület teljességére vonatkozóan, de most már ebben az évben csak három helyiségre, pontosabban négy helyiségre korlátozódik ez a restaurátori munka. Ezekben a helyiségekben viszont most már egyéb munkát nem lehet végezni. Tehát ők teljes nyugalomban tudnak úgy dolgozni, hogy nem akadályozzák a többi feladatot. Ha megnézzük, most az emeleten ülünk egy ilyen fogadó helyiségben, fölöttünk a mennyezeten is gyönyörűséges arhaizáló festést láthatunk, és az egy nádazáson van rajta a tipli fás fafödémen, de a fölött a tetőtérben folyik a munka. E fölé kerül egy acélfödém, ami ugye a terhelést sem adja át ennek a födémnek, tehát e mögött azért olyan tervezési feladatok is vannak, ami segít abban, hogy ezt megvédjük, ezeket a felületeket, mind technikai, mind akárha csak a vizesedésre gondolok, hogy a vizes technológia ki van írtva ezekből a terekből. De azt már most mondhatom, hogy ezzel a munkával nem leszünk készen a nyitásra. Ez a négy helyiség lesz olyan állapotban, hogy a lehető legnagyobb mértékben feltárva, konzerválva, részleges rekonstrukcióval, és a későbbiekben a múzeumban biztos, hogy egy-egy helyiség mindig le lesz zárva, ahol aztán azon belül folyik tovább majd ez a felújítási munka. De az sem fogja akadályozni magát a kiállítás megnyitását és a látogatást.
Végezetül, hogyha az elkövetkező, mondjuk még nagyon-nagyon az év elején vagyunk, az elkövetkező 6 hónapot napokra, dátumokra, eseményekre bontál, akkor mi lenne az a 3-4 dolog, amit 2016 első fél évéből kiemelnél?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, ugyanis de ez még azért hozzátenném, hogy a téren, a Szent Háromság téren most már látható az a sok-sok kaloda, amely annak az új burkolatnak a tömegét tartja magában, amilyennel majd a teret le fogjuk fedni. Nagyon szép porfirkő burkolatot kap, de ezt megelőzően magához a térhez is hozzáfogunk, hiszen átmegy rajta például az az 500-as víznyomó vezeték, amely megállít a Fogtői út végén felújítás tekintetében, aztán elkezdődik az Asztrik tér felől, illetve a Székesegyház háta mögött tovább, tehát ezt a szakaszt is rövidesen ki fogjuk cserélni. Vagy lesz egy olyan elektromos kábel nyomvonal a téren, amit elkezdenek, ezt nem mi végezzük, de ebben mi is belefizettünk, amely például egy hurok kialakítását segíti, tehát két trafó között ugye képez egy hurkot, ha az egyik ágon probléma van és nincs áram, akkor a másik irányból lesz áram. Ez nekünk is létkérdés, de például ez a munka is rövidesen elindul, ha az idő engedi. Tehát a téren is olyan feladatok is elkezdődnek majd, amely már az infrastruktúrát segíti, hogy átépüljön. Na most ez az együttes, ez a feladat együttes olyan sokrétű, sokszintű szervezési feladat is, nem csak műszaki, technikai feladat, amelyet hát én így most nem tudok hetekre lebontani. Tehát ezeknek a pontos dátuma maga a múzeum építésének kötelező befejezési dátuma március 31. A Székesegyházra is tudom ezt mondani, hogy a lehető leghamarabb megpróbáljuk beengedni a barokk térbe az embereket, de nem tudom ezt pontos dátumhoz hozzákötni. De azt el tudom mondani, hogy nagyon sok eleme, a padok szinte zöme vagy teljessége készen felújítva, az oltárképek felújítva, a lámpák egy része már készen bedobozolva, restaurálva. Tehát nagyon sok-sok olyan elem is már itt van a helyszínen Kalocsán, amelyeket restaurátorok kezébe adtunk. Tehát innen nagyon szép építkezés következik, ami látványos lesz. Az biztos, hogy júniusra számos nagy lépést megteszünk. Talán az első nagy lépés, és ezt mondjuk január végére datálhatjuk, az, hogy azok az üvegfödémek, ha nem is fűtenek már, de bekerülnek a hajóba a helyükre.
Én kívánom, hogy minél előbb láthassa a kedves hallgató is azt a képet, amit most mi láthattunk itt ebben a bizonyos Asztriceumi szobában, ahol beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Hát én is köszönöm, és esetleg még annyit azért mondanék, hogy majd lesz egy olyan pillanat, nem tudom dátumszerűen megmondani, amikor is magába a múzeumba be szeretném engedni az embereket, nem csak a végén, nem csak készen, hanem ugyanúgy, ahogy a Székesegyháznál is láttam, hogy érdekli az embereket, hogy hogy épül, hogy milyen közben, hogy már milyen lesz, tehát akkor jobban várja a végét. Úgy gondolom, hogy rövidesen elérkezik az a pillanat, amikor ide is szerveznénk egy ilyen nyitott látogatást, egy nyitott délutánt, amikor bejöhetnek az emberek.
Várjuk a nyílt napdátumát, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Bizony, nagyon várjuk. Eddig interjúnk Vörös Mártával, a Kalocsai Érsekség főépítészével, amelyet kollégánk Vörös István készített vele az épülő Asztriceum egyik restaurálás alatt lévő helységében, amelyet hát igen, reméljük, hogy rövidesen mi magunk is saját szemünkkel is megcsodálhatunk majd.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
college working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with a fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts.
Múlva 11 óra, hát ennyi volt már a térségi magazin műsorunk, a Turmix. Köszönöm kitüntető figyelmét, ne feledje, hogy a Turmix korábbi adásait teljes hosszában meghallgathatja. A www.koronaradio.hu weboldalon a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.